Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolsó alkalommal az egyházról beszéltünk, méghozzá annak a sokféleségéről és a sokféleségben megvalósuló egységéről. Említettük, hogy az első pünkös napján már rengeteg nép a hatalmas római birodalom szinte minden tartományából érkeztek emberek Jeruzsálembe, akik az első pünkös napján mindjárt egy közösségé váltak. Szó volt arról is, hogy az egyházban egyébként is alapvető a sokszínűség, a sokféleség. Sokféle karizmát oszt ki a Szentlélek az egyház különböző tagjainak. Csak megemlítek néhányat, amelyekről ma már nemigen beszélünk, de annak idején nagyon jól ismerték, hogy mi ez: bölcsesség, tudás, hithirdető, missziós adottság, tanítás, profétálás, amely buzdítást, figyelmeztetést, vigasztalást is magában foglalt, csodatévő hatalom, gyógyító képesség, és ezen kívül még hát ugye nem csak a gyógyító képesség, hanem ugyanakkor a betegségnek és az egyéb szenvedéseknek a türelmes elviseléséhez adott képesség az is ide tartozik. Aztán ilyenek, mint a nyelvek ajándéka, a nyelvek értelmezése, a szellemek elbírálása, ezek is akkor ismert és emlegetett adományok voltak, amelyet ki megkapotta maga, hát éppen beosztásának megfelelően. Aztán a mai időkben viszont ki kell hangsúlyoznunk az ilyen karizmákat, tehát kinek, de nem mindenkinek megadott kegyelmi ajándékot, mint például a hivatása szüzességre, arra, hogy valaki mondjuk szerzetes legyen, de ugyanilyen karizma a házasságra szóló hivatás is, a keresztény házasságra külön szentség kegyelme teszi képessé az embereket. Aztán a különböző foglalkozásoknak, mesterségeknek a keresztény módon való betöltéséhez szintén szüksége van kinek-kinek a megfelelő kegyelemre. Például ahhoz, hogy valaki keresztény művész legyen, zenész, énekes, festőművész. Éppen most temettük el Somogyi Győző osztálytársamat és barátomat, aki az én véleményem szerint egy karizmatikus festőművész volt, aki rengeteg embert meg tudott szólítani a festményei által. De ugyanígy vannak karizmatikus szobrászok, színészek. Azt gondolom, hogy még a közéleti szerepöknek a keresztény módon való betöltéséhez is kell a Szentlélek kegyelme. Az, hogy valaki jó király legyen. Ugye ismerünk szent királyokat, ismerünk szent minisztereket, például mondjuk Mórusz Tamást. De ma is jó lenne, hogyha lennének szent miniszterek, miniszterelnökök, polgármesterek, főispánok, megyei közgyűlési elnökök, államtitkárok, országgyűlési képviselők. Tehát ez mindnek, hogy valaki keresztény módon tudja ezt betölteni, ez kellene sajátos kegyelem, sajátos kegyelmi ajándék, amit karizmának nevezünk. De természetesen a papi és a püspöki hivatáshoz is kell a kegyelem. De van külön papszentelés, van külön püspök szentelés, amely segíti az embert abban, hogy a papi, illetve püspöki hivatását Istennek tesző módon be tudja tölteni. A kivonulás könyvében szerepel egy Becsaleel, illetve egy Oholiáb nevű ember, akik ahhoz kapnak Istentől sajátos kegyelmet, hogy a szent sátort, annak a berendezési tárgyait, az oltárt, a frigyládát, a függönyöket, a díszítő elemeket el tudják készíteni. Hangsúlyozza a Biblia, hogy ezt is sajátos isteni kegyelemre volt szükségük. De hogy valaki tisztességes, földműves legyen, iparos, mérnök, tudós, az is szükség van sajátos kegyelemre. Tehát megvan a sokféleség, amelyet a Szentlélek oszt ki az egyházban. Sokféle szerep, egyre sokféle kegyelem. Ugyanakkor megvan az egység. Az első pünkösd napján már 3000 emberből egy egyetlen közösség jött létre. Mi az, ami az egyháznak az egységét ma is biztosítja? Mindenek előtt a megszentelő kegyelem, amely viszont nem csak ennek, annak, meg amannak, hanem mindenkinek szükséges az üdvösséghez. A hit, a remény, a szeretet, mint isteni kegyelem, amely minket erre képesít, hogy higgyünk, reméljünk, szeressünk, ez is szükség van Istennek a kegyelmére, de ez már nem karizma, nem sajátos kegyelem, hanem ez az olyan kegyelem, amely a különböző karizmát hordozó embereket közösségbe szervezi. A karizmák a sokféleséget, a többi kegyelmek, hitremény, szeretet elsősorban az egységet szolgálják. Az életre szentségre való törekvés viszont, ezt is hangsúlyoztuk, mindenki számára szükséges. Volt időszak, amikor azt gondolták, hogy vannak olyan emberek, akiknek törekedniük kell az élet szentségre, különösen a papok és a szerzetesek. Másoknak meg csak arra kell törekedniük, hogy üdvözüljenek, hogy úgymond mentsék a lelküket. Ez egy nagyon erős, soha hosszan tartó középkori felfogás volt. Talán még a kedves hallgatóim között is vannak, akik ebben a világban nőttek fel. Papok, apácák, azok a gyerek szentek, mi megmentsük a lelkünket. Nos, ez így nem helyes. Azt gondolom, hogy mindannyian hivatottak vagyunk az élet szentségre. Mindannyian erről először, az én tudomásom szerint az Assisi Szent Ferenc, bocsánat, tévedtem, Szalézi Szent Ferenc volt az, aki erről beszélt, hogy az iparos emberek, a családos emberek, a katonák, azok is kötelesek arra törekedni, hogy szentek legyenek. És nem csak a papok, és nem csak az apácák, nem csak kiválasztottak. Tehát, kedves hallgatóim, nekünk is, mindannyiunknak törekednünk kell az élet szentségre, és ez a szentséged megint nem sajátos adomány, hanem ez mindenkinek, erre mindenkinek kellene törekednie. Újra említem, hogy Szalézi Szent Ferenc volt az, aki a 1567 és 1622 között élt, aki a Jámborság útja című könyvében már hangsúlyozta, hogy az igazi jámborság nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményeiket, hanem azokat érdemesebbé és szebbé teszi. Idézem most Szalézi Szent Ferencet. Tehát tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból, vagy a házas emberek köréből. A szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságok kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is a tökéletességre jussanak. Ezt a kérdést egyébként a II. Vatikáni Zsinat véglegesen eldöntötte, amikor kimondta, hogy mindenki előtt világos, hogy bármilyen rendű, rangú keresztény ember meg van hívva a teljes értékű keresztény életre, és az is nyilvánvaló, hogy ez az életszentség a földi társadalomban is előmordítja az emberhez méltóbb életet. Az Egyház a népek világossága című úgynevezett dogmatikai konstitúció tartalmazza ezt, amit most felolvastam. Ez az új világszemlélet, illetőleg egyház szemlélet hozzájárult ahhoz, hogy ma már nem csak apácákat és papokat, meg püspököket, meg királyokat szentelnek, avatnak szenté, és nem csak vértanukat, hanem például itt van Lizeő Szent Teréznek a szüleit is szenté avatták. Batthyány István Lászlót, vagy Bódi Magdit is nemrégiben boldoggá avatták. Sőt, imádkozhatunk Batthyány István László feleségének, Koret Mária Teréziának a mielőbbi boldoggá avatásáért is. Most arról szeretnék még beszélni, kedves hallgatóim, hogy milyen legyen az egyháznak és az államnak a viszonya, illetőleg a vallás szabadságot hogyan kell biztosítani az egyes államokban. Amikor a kereszténység megszületett, az állam, a Római Birodalom kimondottan üldözte az egyházat. Rengeteg papot, szerzetet és világi embert is kivégeztek. Már Krisztus után 64-ben Rómában, ahogy egy pogány történetíró megírja, ingens multitudo, azaz nagy tömegember ment a halálba Krisztusért. Tehát ekkor vallásszabadságról szó sem volt. Az állam üldözte a kereszténységet. Aztán változott a helyzet. 313-ban megszületett a milánói ediktum, amely már biztosította a birodalomban a keresztényeknek is a teljes vallásszabadságot. Aztán telt múlt az idő, 380-ban már a kereszténység államvallássá változott. Tehát korábban a keresztények voltak hátrányos helyzetben a birodalomban, most pedig az az igazság, hogy már a pogányok kezdtek hátrányos helyzetbe kerülni. Évszázadokon keresztül megvolt a birodalom, az állam és az egyház között egyfajta összefonódás, amely jellemezte az egyház és az állam viszonyát. Ebben az időszakban nem tisztázódott, hogy mi az egyház feladata és joga a társadalomban, és mi az állami. Az állam támogatta az egyházat, például a teljes bizánci birodalomban, a Karolingi birodalomban, és a később felújított nyugat-római birodalomban is, amely körülbelül 800 és 1500 között működött. Ugyanakkor a támogatás fejében benyújtották a számlát. Akkor az egyház, a pápa szinte játékszernek minősült a császárok kezében. 16. Benedek pápa nem az első, hanem a 8. olyan pápa volt, aki lemondott a pápaságról. De az ő elődei mind azért mondtak le, mert elüldözték őket Rómából. És számüzetésben voltak, s az egyháznak mégis lehessen pápája, ezért kényszerűségből lemondtak. Voltak köztük szenté avatott pápák is, Poncianus, Silverius és Első Márton például szentek voltak. És mindegyik a birodalom bizonyos pontjára száműzve volt kénytelen lemondani a pápaságról. Amikor aztán a pápák igyekeztek kielégíteni a császárok kívánságait, ez meg az elvilágiasodás veszélyével járt. Ilyen esetekben a császár jelöltjeit ültették a püspöki székekbe, és ennek következtében az egyház erkölcsileg nehéz helyzetbe került. Természetesen előfordult ennek az ellenkezője is, amikor a pápa jutott olyan politikai hatalomhoz, hogy császárokat tudott megbuktatni. Harmadik Ince pápa például, aki 1198-1216 között volt pápa, ő akkora hatalommal rendelkezett, hogy amikor a egyes királyoknak az alattvalóit fölmentette az alattvalói hűségük alól, ezáltal a császárokat megbuktatta. Így például föld nélküli János, tehát angol királyból mi lett? Egy föld nélküli király. És többnyire azért nem a világi hatalmak, hanem a pápák és az egyházi vezetők kerültek kiszolgáltatott helyzetbe a fejedelmekkel, királyokkal és császárokkal szemben. Az egybefonódás formái koronként változtak, egykor az előnyei, de sokszor a hátrányai jelentkeztek. A felvilágosodás korában megindult folyamat az állam és az egyház szétválasztására, a maga módján tulajdonképpen akár hasznosnak is mondható. De nem teljes mértékben, mert a Volterék, Russzaik és társaik azok viszont abba a túlzásba estek, hogy ők meg az egyházat és az államot teljesen szétválasztották egymástól, és hát üldözték a vallásnak a gyakorlását. Manapság vannak olyan országok, különösen a muszlim országok, amelyekben az egyház politikai hatalmat is gyakorol. Aztán vannak olyan országok, ahol vannak államvallások még ma is. Norvégiában nemrégiben még az evangélikus egyház volt az államvallás. A skandináv államokban szintén, a Svédországban és Finnországban is. Angliában természetesen az anglikán egyház vált államvallássá, és a többi egyházak pedig hátrányos helyzetbe kerültek. Romániában, Bulgáriában, Görögországban pedig a román, a bolgár, illetve a görög ortodox egyház volt államvallás. Az állam beleszólása odáig ment, hogy polgári törvények írták elő, hogy évente hányszor kell úrvacsorát tartania az evangélikus és református lelkészeknek. Emlékezzünk a saját történetünkre. Második József király 1780-1790 között még azt is meghatározta, hogy hány gyertya éghet az oltáron. Európa legújabb kori történetében ezekkel a példákkal szemben a totális szétválasztás jelentkezett. Franciaországban egy időben megtiltották minden vallásnak a gyakorlását. Majd az egyház és az állam teljes szétválasztása mellett döntöttek. De ez a megoldás az én véleményem szerint szintén nem tökéletes. példaként megemlítem, hogy én ma Franciaországban nem léphetek be egy őrkormányzati hivatalba, úgyhogy nyakamban van a püspöki mellkeresztem. Ott a ruhatárban el kell felejtenem még azt is, hogy katolikus vagyok. Akár ilyen papi, mondjuk ruhába se léphetnék be náluk, mert ottan az állam az laikus, tehát ottan nincs semmi keresni valója az egyháznak a laikus intézményekben. Nagyon érdekes az is, hogy például Franciaországban egy polgármester, aki hívő ember, polgármester például magánemberként elmehet a templomba, ott térdet hajthat, keresztet vethet magára, és gyónhat, áldozhat. De a polgármesteri minőségben megy át, mondjuk vendégeket kísér át, hogy megmutasson egy műemlék templomot, akkor legalábbis elvileg nem hajthat térdet, nem vethet keresztet magára. Miért? Mert ő ott nem az egyház képviselője, hanem a laikus államnak a képviselője. Ugye milyen érdekes? Tehát mint az ember két darabból állna. Erre mondtam én ezt az egyik újságírónak, hogy kérem szépen, én püspök vagyok, de amikor a templomban keresztelek, bérmálok, esketek, vagy bármit csinálok, én akkor is magyar állampolgár is vagyok. Az állampolgárságomat nem vetem le sem a püspöki hivatalban, sem a plébánián, sem a sekrestében. Amikor viszont elmegyek és meglátogat egy polgármestert, vagy egy országgyűlési képviselőt, vagy mondjuk megáldom a kormánynak a hivatalát, amire egyszer sor került, én oda is mellkeresztbe mentem, és világi papi szerelésben. Nem választottam ketté a világi és az egyházi embert magamban. Az ember nem lehet külön pap és külön civil ember. Nyilván a tökéletes megoldás a nyilván valahol középen található meg, az optimális irány, amely föltételezi a konstruktív együttműködést az állam és az egyház, a világi intézmények és az egyházi szervezetek között, a püspökségek, plébániák és mondjuk a polgármesteri hivatalok között. Tehát ez az optimális megoldás. Nem helyes az egybeolvadás, nem jó az, hogyha papok lennének mondjuk polgármesterek is, meg főispánok, meg mit tudom én, miniszterek. Volt ilyen, ez nem helyes. De az sem helyes, hogyha a államnak semmi köze nincs az egyházhoz. Miért van ez így? Azért, mert a legtöbb ember nem csak egy államnak a polgára, hanem ugyanakkor egy egyháznak a tagja is. Nagyon érdekes ugye, hogy 90-es években történt meg az, hogy a állam, magyar állam teljesen lemondott arról, hogy beleszóljon a püspököknek, a pápáknak, hát a pápán az császárok szóltak benne annak idején, de a püspököknek a kinevezésébe. Én emlékszem még az úgynevezett kommunista időkre, amikor az állam nem csak a püspökök kinevezésébe szólt bele, hanem a egyes plébánosoknak, kanonokoknak, esperesoknak a kinevezéseibe is igenis beleszólt, és nem járult hozzá egyes embereknek a kinevezéséhez. A normális állam tehát ilyet nem tesz, ugyanakkor mégis nyújt segítséget az egyháznak. Ugyanis az államnak érdeke az, hogy az egyházak jól működjenek. Ahol jó a hitélet, kedves hallgatóim, jó a hitélet, ottan jobb a munkamorál, jobb az adómorál, nagyobb a közbiztonság, de még a turisztikai szempontból jelentős egyházi műemlékek is jobb állapotban vannak. Tehát igenis, az államnak érdeke az, hogy az egyházak jól működjenek, akár a katolikus, akár a református, akár az evangélikus, akár a baptista, vagy bármelyik, vagy a görög keleti, hogy jól működjék. Mert ha jól működik az egyház, abból az államnak is haszna van. Azok az egyházak, amelyeket az állami törvények elismernek, azok sajátos támogatásokat is kapnak a működésükhöz. Persze az a helyzet, hogy ugye az egyházak is részt vesznek látszólag laikus feladatok teljesítésében is. Tehát ugye egyházak tartanak fenn iskolákat, óvodákat, főiskolákat, egyetemeket is Magyarországon is. Azon kívül vannak egészségügyi intézményeink, van nagyon sok szociális intézményünk. Tehát nyilvánvalóan az államnak érdeke, hogy ezek jól működjenek, mert azok az emberek, akik a egyházi egyetemen tanulnak, vagy akik a egyházi főiskolára járnak, egyházi általános iskolába, óvodába, vagy gimnáziumba tanulnak, azok is magyar polgárok. Tehát jó, hogyha azok is jó oktatásban részesülnek. Azok a polgárok, akiket az állam segít szociálisan, vagy amelyeket egyházi intézményben gyógyítanak, ugye azok is magyar polgárok. Természetesen vannak olyan bizniszegyházak, amelyeknek csak a neve egyház, valójában semmi közük a vallási élethez, ezek jó, ha nem kapnak támogatást. Akarnak sajnos olyan egyházi közösségek is, nem nagy számban, de azért akadnak, például Japánban, de talán még időnként Magyarországon is, akik destruktív tevékenységet folytatnak. Annak idején azt állították a kommunista időkben, hogy Magyarországon az Erdő Péter bíboros döntött el, hogy az állam milyen egyházaknak nyújt milyen támogatást. Ez természetesen rágalom volt. Erdő Péter bíboros úrtól és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától semmi sem áll távolabb, mint hogy beleszóljon az egyházak és a vallási közösségnek az állami minősítésébe. Mi annak körülünk, ha minél több egyházi közösség kap állami elismerést, és kap bizonyos a tevékenységének megfelelő támogatást is. A katolikus egyház a krisztusi tanítást követi. Ha úgy teszik, szigorúbb álláspontot képvisel egyes állami erkölcsi normákkal szemben. Ezen a ponton fölvethető, hogy az etikának nevezett tantárgyban mit fognak majd tanítani. Ugye néhány éve bevezették az etikának a tanítását is az összes iskolába. Sajnos vannak olyan liberális, erkölcsi és etika tanárok, akik például az abortust természetesnek, megengedettnek tekintik, akik természetesnek tekintik a egyneműek házasságát, a szabad szerelmet, a élettárs és az élet szakaszpartneri kapcsolatokat. Jól lehet tudjuk, hogy a szabad verseny, amennyiben minden korlátlanul szabad, abba azért az államnak igenis bele kell avatkoznia. És olyan piaci folyamatokba is, amelyek a szegény emberek kizsákmányolásához, a gazdag embereknek pedig a mértéken felüli meggazdagodásához vezet. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyekben a egyháznak a felfogása szigorúbb, mint akár a mai magyar állami is. Valaki azt mondta, kisé fanyar megjegyzésként, hogy Magyarországon minden szabad, csak az állatok kínzása az nincs megengedve. Kétségkívül ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy lassan az állatoknak több joguk lesz, mint egyes embereknek. A védett állatokat nem szabad sterilizálni, de az ember szabad. A védett állatok magzatát tilos elpusztítani, de az embernek a magzatát, az abortus, az engedélyezik. Azért azt tudom mondani, hogy a magyar törvények még a jobbak közé tartoznak Európában. Szen tudjuk, hogy például a katolikus többségű Spanyolországban a homoszexuálisok és a leszbikus párokat elismernek házas embereknek. Engedélyezik nekik azt is, hogy gyermeket neveljenek. De kérdezem én, kedves hallgatóim, ezek milyen gyermeket nevelnek? Amely gyereknek nincsen édesapja, csak két anyukája van, nincsen édesanyja, vagy csak apukája van, abból milyen gyermek lesz? A mai magyar alkotmányban bent van az is, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, s ettől kezdve védelmet érdemel. Újra mondom, az emberi élet a fogantatással kezdődik, és innentől kezdve védelmet érdemel. Sajnos meg kell mondanunk, hogy ez a törvény ez nem érvényesül a gyakorlatban. Mert ha érvényesülne, akkor egészséges embereknek egészséges magzatait nem volna szabad elpusztítani. Ma sokan támadják a hagyományos családmodellt. Az uniónak számos vezetője és parlamenti képviselője olyan erkölcsi elveket vall, amelyek sajnos azzal a veszéllyel járnak, hogy Európa visszatér Szodomába és Gomorrába, illetve a Római Birodalom dekadens korszakába, és ez nem a jövőnek az útját jelenti. Csak remélni lehet, hogy az Európai Parlamentben egy idő múlva kiegyensúlyozottabb nézetű emberek jutnak majd be, és akkor majd az igazi családmodellt tartják követendőnek, és a hagyományos, mint ahogy a Magyarországon is, ezért még az embereknek a többsége emellett van. Kedves hallgatóim, imádkozunk azért, hogy Magyarországon is, és nagyobb hazánkban, Európában is létrejöjjön az egyes államok és az egyházak között egy olyan optimális együttműködés, amely nem egybeolvadással jár, ugyanakkor elkerül a teljes szétszakadásnak a veszélyét is, a kettő optimálisan együttműködik az emberek üdvösségére, és az Istennek a dicsőségére. Köszönöm szépen a figyelmet!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.